Vásd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja. Sziasztok, ez itt a Mérlegen, a HVG üzleti podcastja. Én Galica Dorina vagyok.
Én pedig Zinzi Stefán.
Az idei évad utolsó adásában Wettstein Alberttel, a Munch egyik megálmodójával fogunk arról beszélni, hogyan lehet üzletet építeni az ételpazarlás csökkentésére, és miért éri ez meg a cégnek, a vendéglátóhelyeknek és a fogyasztóknak. Szó lesz arról is, hogyan kezd vállalkozásba az, akinek az egyetemi vizsgára tanulás közben pattan ki a fejéből egy jó ötlet. Mielőtt azonban belevágunk, arra szeretnénk kérni titeket, hogy töltsétek ki az adás leírásában található kérdőívünket, hogy jövőre még jobb adásokat készíthessünk nektek. És most pedig nézzük a híreket. Stefó, te mit hoztál?
Az első hír, amit hoztam, az nem egy vidám sztori, de úgy gondoltam, hogy nem igazán tudjuk megkerülni. Lévén elég ritka az, hogy lelőnek egy embert, és tízezrek vonulnak ki az utcára ünnepelni. Ez főleg akkor ritka, hogyha egy cégvezetőről van szó. Ugyanis a múlt heti hír, hogy a nyílt utcán lelőtték Brian Thompsont, a United Healthcare vezetőjét. Ez egy ugye egészségbiztosítással foglalkozó cég, ami Amerikában lényegében egy szitok szó. De ugye, hogy miért volt ez a hatalmas ünneplés? Hát ugye alapot tudni kell, hogy az Egyesült Államokban nincsen ilyen általános egészségbiztosítás, így az emberek vagy maguknak fizetik ki ezt, vagy pedig a cégükkel kötnek olyan szerződést, ami ezt finanszírozza, jellemzően inkább maguk fizetik, és ezeket magán egészségügyi intézményben tudják ugye felhasználni, tehát oda tudnak menni, hogyha bármilyen problémájuk van. A gond viszont az, hogy ezek a biztosító cégek úgymond eléggé szőrszál hasogatóak. A United Healthcare pedig kifejezetten az volt a hírek szerint, tehát nagyon sok olyan eset volt, hogy valaki elment a kórházba, mondjuk megműtötték, és akkor utána derült ki számára, hogy ezt nem is fizeti a biztosítója, neki külön zsebből kell kifizetnie, vagy pedig előre kiderül, hogy nem is tud elmenni az adott problémával a kórházba.
Már az teljesen abszurd egyébként, hogy erről egy üzleti podcastben van szó, és hogy az egészségügy az ennyire egy üzletköré épülő dolog az Egyesült Államokban, és nem egyértelmű, hogy állami hatáskör, és ott mondjuk tud normálisan működni.
Hát nem is az, hogy csak cégek, de hát olyan szintű cégről van szó, ami 140 ezer embert foglalkoztat, és jelenleg a Fortune idei listája szerint a világ 8. legnagyobb vállalata, tehát hogy lehet mondani, hogy nem kis bizniszről van szó. Minden esetre nagyon sokakat ugye alapból felháborít az, hogy például bármilyen statisztikát megnézzünk, azt látjuk, hogy egy átlag amerikai 12.555 dollárt, azaz nagyjából évi 5 millió forintot költ az egészségbiztosítására. Most csak így gondoljunk bele így. Oké, hogy ott mások a fizetések, de azért az arányokat mégiscsak látjuk. Összehasonlításképpen különben Európában nagyjából évi 4.000 dollárt költenek egészségükre az emberek. Magyarországon pedig a statisztikák szerint 1.200 dollárt. És ugye lehetne azt mondani, hogy oké, ennyi pénzt beleteszünk, de akkor nekünk biztos egészen kiváló az életszínvonalunk. Nos, ez nincs így, ugyanis hogyha azt nézzük meg, hogy átlag mennyi ideig élnek az emberek, akkor azt látjuk, hogy az olyan országokban, ahol ennek a töredékét fizetik be, ott is jóval tovább élnek, ilyenek az észtek, csehek, németek, olaszok, és akkor kínaiakról ne is beszéljünk, akik 1000 dollár alatt költenek, és még így is jelentősen túlélik az amerikaiakat.
Az kiderült egyébként, elfogták a merénylőjét?
Egyelőre nem, legalábbis a mostani állás szerint, ami hétfő délben vesszük fel ezt a beszélgetést, még nem fogták el. Ugye ez is egy ilyen, hát idézőjebb érdekes sztori, hogy a legjobb jel eddig az volt, hogy egyszer levette a maszkját, majd flörtölt valakivel, és akkor volt egy kamera felvétel róla, az eddig a legtisztább kép, és ez alapján kutatnak utána, egyelőre itt tartunk.
Ez mennyire beteg, hogy lehetsz flörtölgetni, aztán gyorsan lelősz valakit?
Hát embere válogatja.
Én ennél egy fokkal kellemesebb témát hoztam, de tényleg csak egyel. Van olyan ország, amit nagyon szívesen megnéznél, de valami miatt azt érzed, hogy azért annyira mégse sétálgatnál az utcáin, és nem utaznál oda.
Hát van, természetesen van. Na. Mondjuk az India. Tökre kíváncsi lennék rá, de azért lenne bennem egy félszót.
Igen, nekem mondjuk a Közel-Keleten akadnak ilyen országok, amik gyönyörűek, de ilyen nőjogi szempontból például nem olyan kellemesek, mint Szaúd-Arábia. Viszont a Starbucks most pont meglovagolt egy ilyen lehetőséget, hogy nyitott egy új kávézót, mégpedig Dél-Koreában, az észak-koreai határ mellett, ahonnan pont rálátsz Észak-Koreára. És én kíváncsiságból rákerestem egyébként, hogy néz ki Észak-Korea, hogy ez vajon így természetileg szépe, mert amit alapvetően látunk belőle,
az nem a legszebb képek jönnek el, igen.
És egy-két képet találtam ilyen gyönyörű hegyekről, az tényleg szép volt, de még a Google keresésekben is a legtöbb egyébként az ilyen AI által generált vagy rajzolt kép volt, és olyat pedig szintén lehetetlen volt szinte találni, ami ne lett volna rajta Kim Jong-un, ami elég sokat rontott a kilátáson.
De hát ő mindenhol ott van, nem?
Igen, és nagyon szeret dolgokat nézni.
Így van.
Viszont ennek a kávézónak a megnyitóján ott volt a CNN, és csináltak is képet, és nem jött meg a kedvem. Tehát egy ilyen, volt egy brutalista emlékmű, néhány lerobbant, vakolatlan ház, meg ez a kihalt puszta.
Ez egészen milyen messze van, a távcső kell hozzá, hogy így átnéz, meg gondolom azért nem olyan, hogy csak így átkiáltasz a helyi Mari nénének, hogy hello, milyen az élet.
Van a kettő között egy folyó, tehát hogy a szárazföldet azért látod, meg talán még az épületeket is ki tudod venni, ahhoz, hogy mozgó embert láss, ahhoz már kell a távcső.
Aha, hát igen, mert a Korea olyan, hogy a Dél-Koreát azt például mindenképp megnézném egyszer, Észak-Koreában meg, ha jól tudom, van valamilyen mód, hogy turistaként is el lehet jutni. Azt hiszem most nemrég újra is jutok, de az leginkább az oroszok számára volt lehetőség, ha jól tudom.
Még épp nem nyitották újra, de az az ígéret, hogy még idén meg fogják nyitni a határt. Ugye a Covid alatt zárták le teljesen, és azóta még nem nyitották ki újra, úgyhogy a kalandos...
De hát ott nem is volt Covid hivatalosan, ha jól tudom.
Ott minden rendben van hivatalosan, igen. Viszont ami szerintem a legszürreálisabb ebben az üzletben az az, hogy azért a Starbucks-szal mégis valamennyire hát egyrészt a piacgazdaságot, másrészt így a jólétet szoktuk azonosítani, tehát a végtelenül túlárazott kávékat, és akkor nyílik annak az országnak a határán, ahol gyakorlatilag a legnagyobb az elnyomás az egész világon. És ez már, ahogy a hírt megláttam, eszembe jutott, de utána az egyik nyilatkozó is mondott egy ilyet, hogy ő nagyon örülne neki, ha megosztatná ezt a finom kávét az Észak-Koreában élőkkel.
Hát az nem fog menni valószínűleg.
Belátható időn belül nem. Meg azon gondolkodtam, hogy azért vannak még különleges Starbucks helyszínek a világon, amit hamarabb néznék meg. Na. Például Zürichben van az egyik pályaudvaron egy Starbucks vonat, tehát egy kocsiban van berendezve a kávézó, de van az Empire State Buildingben is, meg a prágai várban, ami mondjuk szerintem egy vonzóbb turista desztináció.
És könnyebben is elérhető.
Ez a szerencse.
Így van. Prágától nem kell olyan messzire menni az én következő témámhoz. Mozart Kugel?
Megvan, de nem szeretem.
Nem szereted?
Nem.
Én azért eléggé szeretem engem. Eléggé le lehet vele kenyerezni. Most viszont jött nemrég a hír, hogy bezár a Salzburgi üzem, ahol 127 éven keresztül készült az édesség, ugyanis az eredeti gyártó az könnyen csődbe ment, már szokásos indokok, megnövekedett nyersanyag, csomagolóanyag, árak, szállítási idők, energiaköltség, stb. És 22. februárjában ugyan újraindult a gyártás, azonban újra megint visszaesett a nyereség, így be is zárják, és a jövőben valószínűleg Lengyelországba és Csehországba fogják újraindítani. Úgyhogy egy újabb legendás helyi termékkel lesz kevesebb.
És akkor átnevezik Chopin golyóra?
Ez mondjuk egy jó kérdés, de valószínűleg az nem lenne túl jó taktika a részükről. Különben azt tudtad, hogy mikor készült az első ilyen csoki golyó?
Hát így kapásból nem.
Mozart után az biztos merem elítani. 1890-ben különben. Ami különben érdekes, hogy egy Paul Fürst nevű cukrászt csinálta, és az ő családjának még mindig van cukrászdája Salzburgban, és ők is gyártanak egyet, viszont magát a nevet nem védette le, ezért van az, hogy amit mi ismerünk, az már igazából nem is az ő terméke.
De ugye az még megmarad.
Az még elvileg megmarad, reméljük sokáig. Viszont ennek kapcsán így összeszedtem pár olyan magyar céget, amik úgymond híres magyar cégek, és már rég nem magyarok. Ugye a legutóbbi időben talán a leghíresebb ilyen a Dunafair volt, amit ugye a brit-indiai Liberty Steel vett meg, de azt nem tudom, hogy tudtad-e, hogy például a Győri Kex az sem magyar már rég nem. Kraft Foodshoz kerültek majd bő 10 éve a Mondoléhez, akiknek különben a Mozart Kugel is van, tehát ők fogják majd külföldön gyártani. De ilyen a Szerencsi, a Bocicsoki Balatonszelet, az is a Nestléhez tartozik, a Tibicsoki, a Bombonetti, az a Zukrán tulajdonosa van különben, a Pöttyös Túrórud is sem magyar már, hiszen az is már a Friesland Campina tulajdonában van. Viszont lehet magyar gyártató venni, hiszen a Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó Szolemizó is gyártja még. de hogy például a Vénus étolaj, az is holland anya cégé már, a Olympus citromlevek se magyarok már, és a sörök sem, tehát a Borsodinak a kanadai, amerikai, a Soprinnak holland, a Dreyernek pedig japán tulajdonosa van.
Ezeknek a negyedéről mondjuk azt se tudtam, hogy valaha magyar volt. Úgyhogy...
Mi a győri édes?
A győri édes tudtam, mondjuk a bombonettit.
De boci csoki.
Jó, azt tudtam.
És akkor ide még egy-két érdekességet még elmondanék. Azt tudod, hogy a Mirelit az egy cég volt, mégpedig mezőgazdasági ipari részvénytársaság Elit. Tehát a mezőgazdasági ipari részvénytársaság Mir Elit, és innen állandósult a magyar nyelvbe az, hogy Mirelit termét, mint fagyasztott.
Ez zseniális.
Ez ugye olyan, mint a külföldön nagyon sok helyen a Xerox a nyomtató, vagy a nyomtatás. És még egy hasonló, hogy a Közért, az pedig a Községi Élelmiszer Kereskedelmi RT-ből származik. A csúcspontjukon 358 Budapest és 31 vidéki bolttal rendelkeztek, szumma szummárum, többszöri átalakulás után ma más párnak hívjuk őket. Így alakul át az életünk.
Hát ha már itt több csokiról beszéltünk, te szoktál adventi kalendáriumot venni a kisfiadnak?
Hát nem kifejezetten olyan kalendáriumot, amit kinyitsz, és ilyen kis csokik vannak benne. Idén szereztünk neki egy ilyen tök jó ilyen nagy doboz, amiben vannak fiókok, mindegyik egy dátummal, és akkor mi magunk rakjuk bele az aznapi ajándékot, és akkor ő minden reggel ki tud nyitni a fiókját, és akkor van benne valami. Tehát végül is igen, de nem ezt a hagyományosat.
És mit szoktatok beletenni?
Hát leginkább csak itt természetesen, de igyekszünk azért kicsit ilyen egészségesebb ételeket is, hogy ne legyen ekkora csoki túlnyomás.
Egy kis brokkoli.
Szereti különben.
És mit gondolsz, hogy mi az az ár, amit észszerű egy adventi kalendáriumra költeni? Akár magadnak csinálod, akár készen veszed.
Erről nem akarok nyilatkozni, mert akkor megvettem a belevalókat, akkor azért leizzadtam a pénztárnál, amikor ki kellett fizetni, de több volt, mint amennyit én így eredetileg szántam volna.
Biztos vagyok benne egyébként, hogy tudok rosszabbat mondani, mert most ebben az időszakban a közösségi médiát elárasztják a különböző adventi kalendárium tesztelések, viszont a legtöbb az nem csokiról szól, hanem szépségápolási sminktermékek vannak benne.
Azt nem kapott a fiam.
Ez meglep. Egy jó kis arckrémet mondjuk. Múltkor szembe jött velem egy videó, ahol valaki a MAC-nek meg a Dior-nak a naptárait tesztelte. A MAC-es az 87 ezer forintba kerül.
Jó, ennyi nem volt. Azt azért kimerem jelenteni.
Ezt megnyugtam. A Dior az még extrémebb, az 283 ezer átszámítva. És ami...
De azért csak tele van, akkor sok földi jóval, nem?
Hát így kívülről nézve igen, viszont nyilván ezeknek a videóknak az volt a lényege, hogy legyen kritika is benne, tehát egy-egy termék tetszett, viszont a összességében nem volt vele megelégedve. Nem csak a konkrét termékkel, hanem még mielőtt kipróbálta volna azzal se, hogy egyáltalán ez van benne, amit azért nem értek, mert azért ezeknél fel van sorolva, hogy mit találsz az egyes fiókokban. Ráadásul nagyon meglepődött az egyikben egy gyertyán, és most, ahogy rákerestem, hogy mennyibe kerül, az első dolog, ami szembe jön, hogy van benne gyertya. Na mindegy. Egyébként ezeket nem feltétlenül tartják meg ezek az influencerek, hanem ilyen giveaway-ként szétosztogatják a követőik között.
Jó, de valószínűleg ők is kapták, hogy teszteljék, nem?
Tehát, igen. Viszont azt néztem, hogy egy csomó ilyen csúcskategóriás adventi naptár már nem kapható, mert hogy egyszerűen elfogyott az összes.
Amit... De ezek a több százezreseket kapkodták el?
Igen.
Most tudom, erre azt, mondani, igen.
Erre azt fogod mondani, amit mindig, hogy hát, ha megveszik ennyire, akkor miért ne legyen?
Különben ez így van, tehát tényleg, hát...
Megnéztem egyébként az itthoni drogériáknál, ott a legdrágább, amit találtam, az olyan 100 ezer környékén volt, viszont nem volt ritka az ilyen 50-70 ezer körüli.
Volt benne gyertya?
Azt hiszem nem, de ott már nem néztem meg hát részletesen.
A gyertya az plusz 100 ezeret rá lehetett volna dobni.
Én úgy éreztem, hogy gyertya nélkül se ér meg 100 ezeret. És direkt megnéztem, hogy mennyi a legdrágább kapható adventi naptár. Ez egy francia luxus szépségápolási cégnek, a Maison Valmont-nak a naptára. Szeretnél tippelni?
Hát persze. 2,5 millió forint.
Jó, ennyire azért nem.
Hát fiam, miért ne?
Csak 970 ezer forint.
Béna. És akkor abban mi volt 970 ezer forintért?
Arckrémek, arcszérumok, ilyesmik, de ez tényleg az a szint, amit ha csak önmagában egy terméket látsz meg, az is annyi, hogy hát nekem legalábbis eszembe nem jutna megvenni. Második legdrágább a listán az a Swarovski volt, az nagyjából fele ennyi, igen, 450 ezer.
Gyémántokat?
Attól tartok, hogy nem.
Nem, ugye? De úgy, akkor lehet, hogy megérni.
Az egyébként nagyon cseles volt, arról nem derült ki így elsőre, hogy mi van benne.
De különben az a jó, nem? Hát meglepetése az egésznek a lényege.
450 ezer forintért nem szeretnék meglepődni. Úgyhogy igen, lehet, hogy jobb a csokinál maradni, bár ott is van egyébként abszurd, ott a Lederach svájci csokinak a naptára kerül 100 ezer forintba, és az viszont tényleg csoki.
Csoki, de svájci? Mondjuk nem az, amit ugye mondtak, nem tudom, én ezen vagyok ki, hogy mostanában elég sokat hallani a dubai csoki, megvan? Tehát,
persze.
Hogy, kb. 2-3 hetet találkoztam vele először, amikor valamelyik ilyen szakács influencer, vagy nem is tudom, hogy ki volt az, de így közölte, hogy szerinte az idei karácsonykor a dubai csoki ki fogja szorítani a beiglit és a zserbot az idei karácsonyi magyar asztalokról. Hát én kíváncsi vagyok erre.
Én ettől nem tartok annyira, de most láttam egy videót, hogy az egyik tavalyi díjnyertes szaloncukrot készítő cukrászdában van dubai csokis szaloncukor.
Akkor valamennyire mégis igaz. Én minden esetre már szóltam az illetékeseknek, hogy én maradnék a beiglinél, hogyha lehet, nálunk maradjon a beiglin, ne a dubai csoki.
Én zserbó párti vagyok.
A kettő együtt, tehát zserbó és beigli. Kiegyezünk.
És hát a beigli és a zserbó mellett ilyenkor karácsonykor jellemzően rengeteg étel kerül az asztalra, és gyakran beszélünk arról is, hogy mennyi értelme van ilyenkor ennyit főzni, és vajon mennyi ételt készítünk el feleslegesen, amit esetleg utána nem is tudunk megenni. Úgyhogy az ételpazarlásról Wettstein Alberttel, a Munch egyik társalapítójával fogunk beszélgetni. Maradjatok velünk! És akkor, ahogy ígértük, már itt is van velünk a stúdióban Wettstein Albert, a Munch egyik megálmodója. Szia, üdvözlünk!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Nagyon röviden össze tudnád foglalni, hogy mi is a Munch pontosan, azoknak, akik esetleg nem ismerik.
A Munch egy olyan mobil alkalmazás, amin keresztül éttermek, mindenféle vendéglátóhelyek és boltok tudják értékesíteni azokat a jó minőségű ételeket, amiket már másnap nem tudnának eladni. Ennek az egész kezdeményezésnek az a célja, hogy minél több ételt megmentsünk a kidobástól, és mindemellett kedvezményesen tudjunk el jó minőségű ételeket eljuttatni a felhasználóinkhoz. Nincsen nálunk házhoz szállítás, hanem személyesen lehet ezeket a csomagokat meglepetés formájában átvenni a különböző üzletekben. Bárki láthatja, hogy a környezetében a Munch alkalmazáson belül hány elérhető csomag van, majd egy meghatározott idősávban, jellemzően zárás előtt lehet ezeket átvenni egy jelentős kedvezménnyel.
Ugye említetted, hogy meglepetés, ez, ha jól tudom, ez azt jelenti, hogy nem te tudod kiválasztani, hogy mi legyen a csomagban, hanem ezt a bolt vagy üzlet állítja össze, ugye?
Igen, kategóriákat jelölünk meg, hogy mondjuk pékáru található benne, viszont hogyha egy pékség mondjuk napközben feltölti a csomagot, mert belenéz a pultba és látja, hogy hát már a rutin mondja, hogy itt mindent nem fognak elvinni, azt viszont nem tudja megmondani, hogy kifliből vagy más péksütiből fog megmaradni a nap végén, viszont körülbelül be tudja lőni azt a mennyiséget, amit érdemes feltölteni a Munchra. Ezért van meglepetés koncepció, ami viszont a túloldalon egy játékos élményét teszi a munchalást, amit kifejezetten élveznek a felhasználóink, hogy olyan ételeket is meg tudnak kóstolni, amiket egyébként lehet, hogy maguktól nem próbáltak volna ki, viszont ezzel a jelentős kedvezménnyel megkóstolnak mindenféle, akár új konyhát, új éttermet, ami után pedig sokan visszatérő vendéggé is válnak.
Nekem ebben az a kedvencem, hogy az egyik kolléganőnk szokott péksütiket venni így, és mindig kap valamit, amit nem szeret, de én meg mindent megeszek, behozza, úgyhogy, és én nyerem meg teljesen ingyen.
Úgyhogy ez egy érdekes dolog, hogy közben arra is sarkal sok embert a Munch, hogy megossza az ételmentésnek az örömét. Legtöbben nem maguknak vásárolnak, hanem mondjuk családanyák, akik az egész családnak vásárolnak be, és ebben valahogyan összekapcsolódott ez a közösségi érzés, meg ez a egymásnak a meglepése is ebben a koncepcióban. Akkor is, hogyha néha az van a motiváció hátterében, hogy csak nem szereti valaki a spenótos csigát.
Pont az volt egyébként.
Vagy kitaláltam.
Én igen. Te egyébként milyen gyakran szoktál muncsolni?
Én napi szinten gyakorlatilag. Úgyhogy ez az egyik kulcsa annak, hogy több mint 4 év elteltével is ugyanolyan lelkesedéssel tudok erről mesélni, hogy egy kicsit magunknak is csináltuk ezt az alkalmazást, mert egyetemistaként nagyon zavart minket, egyrészt a pazarlás, másrészt pedig az, hogy egy nagyon szűkös költségvetéssel kellett mindig megoldani az étkezést, és ez saját magunknak is nagy segítség volt, meg hát egyébként imádok enni, és imádok új ízeket felfedezni, meg új helyeket, úgyhogy egy picit ez egy ilyen gasztrokaland számomra is, amikor látom, hogy újabb partnerek csatlakoznak hozzánk, akkor szívesen kipróbálom.
Amikor elindultatok, akkor különben volt valamilyen külföldi példa előttetek, vagy kicsit az indulásról tudnál-e beszélni?
Igen, hát ez úgy nézett ki, amikor összeállt a fejemben a Munchnak a koncepciója, hogy ez az utolsó egyetemi vizsgám előtti éjszaka, ahelyett, hogy tanultam volna, elkezdtem videókat nézni az interneten, és valahogyan belekeveredtem egy ilyen élelmiszer pazarlással kapcsolatos rabbit hole-ba, ahogy szokták mondani, és akkor szembe jöttek velem ezek a videók, és így végre tényleg így felidegesítettem magamat ezen az egészen, mert arra jöttem rá, hogy ez egy abszolút hülye probléma, mert egyszerűen van a kereslet meg a kínálat egymás mellett, csak egy logisztikai akadályok meg igazából szándék nincsen elég arra, hogy eljusson oda az a rengeteg jó minőségű étel, ami megmarad a különböző üzletekben. És ekkor kezdtem el azon gondolkozni, hogy ezzel igazából nekem, mint fiatal egyetemista lehetne valamit kezdenem. Aztán miután másnap reggel fölkeltem, bementem vizsgázni, rohantam haza.
Sikerült a vizsga?
Valahogy átmentem.
Egész éjszaka idegeskedtél akkor.
Úgyhogy necces volt, de ez volt már utolsó lehetőségem, mert kihúztam egyéb vállalkozások miatt az egyetemi éveket, sikerült, nem tudom, 7 év alatt lediplomáznom a 3 éves képzésen, viszont a harmadik vállalkozásba tudtam belekezdeni. Szóval hazarohantam, elkezdtem kutatni, és összeraktam az első prototípusát igazából programozói tudás nélkül egy nagyon rosszul működő, de ilyen alapvető funkcionalitással bíró rendszert. És nyilván, ahogyan elkezdtem ezzel kutatni, és azt gondoltam, hogy hú, hát most a világ legnagyobb ötlete született itt meg, akkor beírtam a keresőbe, és eljöttem, hogy igazából a világ fejlettebbik felén már régóta vannak ilyen megoldások, meg hát igazából Magyarországon is, meg mindenhol létezik olyan, hogy jelentős kedvezménnyel értékesítik a boltokban az ételeket. Tehát valójában arra jöttem rá, hogy ebben semmi újdonság nincsen, sőt, utána kiderült, hogy már Magyarországon is próbálkoztak ezzel évekkel ezelőtt, ami ebben az egészben az innováció az, hogy mi ezt az információt juttatjuk el hatékonyabb módon az emberekhez, hogy hol van felesleg, mert hogyha sétál az ember az utcán, akkor nem tud minden egyes boltba bemenni és megkérdezni, hogy mennyi felesleg van.
Lenne.
Úgyhogy igazából az, hogy egy jól működő alkalmazást raktunk össze, tehát ez az egyediség ebben, és mi is folyamatosan tanulunk és kutatjuk a külföldi jó példákat, hogy hogyan tudunk nem nulláról kezdeni a gondolkozást, hanem egy kicsit azt a kollektív tudást összerakva egy magyar országra és a régióra hatékony megoldást összerakni, hogy minél több ételt mentsünk meg.
És hogy állt össze a csapat? Meg mi volt ez a pont, amikor eldöntöttétek, hogy tényleg meg tudjátok csinálni, és belevágtatok?
Igazából ez a pont, ez pár perccel azután volt, hogy lábis számomra, hogy összeállt a fejemben a koncepció, mert régóta érdekelt az élelmiszeripar, vagy ezzel kapcsolatos vállalkozásokon gondolkoztam, meg az előző cégem is hasonló kategóriában tevékenykedett, és szerintem az ember életében néha vannak ilyen pillanatok, amikor érzi, hogy na igen, ez az, amit kerestem, és akkor nem gondolkoztam ezen túl sokat. Utána viszont elkezdtem néhány ismerősömnek elmesélni ezt az egész ötletet, és így vettem fel első között a kapcsolatot Zwecker Bencével, aki már korábban engem keresett meg különböző vállalkozás ötletekkel, viszont valahogy nem volt meg a szerelem egyik ötlettel kapcsolatban se. Aztán találkoztunk, elmeséltem neki, hogy alakul egy ilyen koncepció. Nem sok kérdése volt igazából neki se, ő még akkor teljes állásban egy nagy nemzetközi tanácsadó cégnél dolgozott, viszont pár hónap volt még vissza, már közben elkezdtünk ezen együtt dolgozni, és ugyanígy találkoztam Kirillel és Botival, akik igazából az alapító társaim Bencén kívül, akikkel pedig egy véletlen folytán úgy álltunk össze, hogy meséltem ezt a koncepciót egy egyetemi rendezvényen, ahol meghallottam, hogy ő oda súgja valakinek, hogy ő is valami hasonló dolgon gondolkozik. Hogyha most itt lenne ő, akkor ő is elmesélhetné a saját szemszögéből ugyanezt a történetet, körülbelül velem párhuzamosan ők is elkezdtek egy hasonló koncepciót összerakni, és amikor összetalálkoztunk, és rájöttünk, hogy igazából ugyanazokon a dolgokon gondolkozunk, akkor úgy döntöttünk, hogy megnézzük, hogy milyen lenne, hogyha nem egymás versenytársai, hanem partnerek lennénk. És ez egy néhány hét leforgása alatt jutottunk el oda, hogy úgy döntöttünk, hogy közösen alapítunk céget, ami egy ilyen nagy vakbizalom, meg egy hatalmas optimizmus, mert hát...
Őket mennyire ismerted különben?
Botit és Kirillt egyáltalán nem ismertem.
Akkor igen, akkor ezt belevágtatok.
Viszont egy egyetemre jártunk, és így megérzi az ember néhány óra beszélgetés után, hogy hát igazából közös a cél, és... gondoltunk egyet, hogy ahelyett, hogy nem tudom, hónapokig kerülgetnénk egymást, adjunk egy esélyt ennek a sztorinak. És számomra ez egy ilyen, most így 4 év távlatában visszatekintve, lehet ez egy vak szerencse is, de közben meg azt érzem, hogy nagyon sok vállalkozó úgy gondolkozik Magyarországon, hogyha van egy ötlete, akkor inkább nem mondja el senkinek, hanem titokban a pincében dolgozik, nehogy valaki ellopja az ötletet. Én pedig néhány hónapot töltöttem Amerikába, és ott nekem ez volt az egyik legmeglepőbb dolog, hogy bárki van egy félig rossz gondolata, hatalmas önbizalommal mindenkinek meséli, hogy ez lesz az én világ megváltó vállalkozásom. És igazából ott fordult meg valami a fejemben, hogy igazából, hogyha te nyitottan állsz az emberekhez, és hatalmas bizalommal fordulsz az irányukba, akkor ők is ezt fogják viszonozni, és én ezt nagyon megtapasztaltam a Munch építése kapcsán, hogyha van valami jó cél, akkor könnyen csatlakoznak hozzá az emberek, és senki nem akar igazából nekünk ártani, hanem hogyha látják, hogy mi sem ezzel az attitűddel megyünk be valakivel tárgyalni például. És ez így, ez a win-win mentalitás, ez nekünk azt gondolom, hogy nagyon kifizetődő volt, és talán ez az egyik oka annak, hogy egy olyan kultúrát tudtunk kialakítani cégen belül, és egymás között, alapítótársak között is, ami szerintem egy nagyon konstruktív módon előre visz. És szerintem nem átlagos, és ezért nagyon hálás vagyok minden nap, hogy ilyen környezetben dolgozhatok, mert sokan vannak, akik úgy gondolkoznak a vállalkozásról, hogy vannak vesztesek, meg nyertesek, és ez egy zero sum game. Én pedig abban hiszek, hogy nem tudom, 1 + 1 = 3 tud lenni. Uh-huh.
Yeah. Ugye a kezdeti lépéseknél mindig felmerül az, hogy mekkora tőke kell, ez honnan, ugye a 3F, a Friends, Family, Fools, nálatok ez hogy nézett ki?
Nálunk az első, legelső finanszírozója a cégnek az a Diákhitel központ volt, mert még mindannyian hallgatói státuszban voltunk, és néhányan közülünk fel tudták vinni a nagyon kedvező kamatozású, szabad felhasználású Diákhitelt, úgyhogy ez tök jó volt, mert két dologra tanított ez meg minket. Az egyik az, hogyha az ember azelőtt kezd finanszírozást keresni, hogy igazából validálta volna az úgynevezett product market fitet, azaz azt, hogy valóban van igény a szolgáltatásra a piacon, akkor az nagyon félre tudja vinni a gondolkozást, hogy igazából befektetőknek építjük a céget, és nem a piacnak. Úgyhogy mi úgy döntöttünk, hogy az első fél évben egyáltalán nem akarunk külső tőkét bevonni. Úgyhogy mindenki...
Ebbe a család is beletartozott?
Igen, hogy nem akartunk ezen gondolkozni. Szerencsére voltunk olyan élethelyzetben, hogy megengedtettük magunknak, hogy fizetés nélkül dolgozzunk. A legtöbben vagy előző munkahelyről félretett pénzből még ezt az időszakot ki tudtuk húzni, illetve akinek kellett, fölvette a Diákhitelt, és akkor kvázi ebből be tudtuk fizetni a törzstőkét a KFT alapításhoz. Illetve sőt, még első hónapokban még az én egyéni vállalkozásommal üzemelt a Munch, és mindenki az én nevemmel kapta a számlákat. És azt gondolom, hogy ez egy jó stratégiának bizonyult, mert amikor beálltunk a cápák közé, akkor már le tudtunk tenni valamit az asztalra, akkor már sok száz, talán több ezer megmentett adag ételnél jártunk, és rengeteg éttermi partnerünk volt, és azt gondolom, hogy ez hozzájárult ahhoz, hogy először egyébként a műsor történetében minden cápa beszállt a Munchba. Úgyhogy a Friends, Family, tehát ez a 3F kör, ez gyakorlatilag nekünk így nézett ki, és utána az első valódi, nem tudom, befektetés az már ott a tévéműsorban érkezett.
Ez egy összeget azért tudsz mondani, nagyjából mennyi lehetett ez az indulás?
Az indulás?
Uh-huh. Az első fél év, amit mondtál.
Hát hogy... az első, nem tudom, 3-4 hónapban ez így közel 0 forint volt. Mert igazából, hogyha átgondolja az ember, főleg, hogyha az embernek nincsen pénze, akkor rájön arra, hogy rengeteg dolgot meg lehet oldani pénz nélkül. főleg most a mesterséges intelligencia világában, például a honlapkészítés, és mi azért egy informatikai vállalkozás vagyunk, igazából nincsen egy startup indításának egy ilyen nem deep tech startup indításának valódi költsége. Van egy szerver költség, pár ezer forintból ki lehet hozni, hogyha az ember gyorsan tanul, és hajlandó tanulni, és hajlandó belerakni a munkát, akkor hogyha lett volna ChatGPT, nem tudom, 4 évvel ezelőtt, akkor még exponenciálisabban növekedtünk volna, de már akkor is volt Google, és beírott, hogy hogyan kell honlapot készíteni, és akkor két hét alatt
megtanulod. Egy videó, ahol egy indiai programozó elmagyarázza.
Az indiai programozóknak nagyon hálás vagyok, mert az első prototípus még mielőtt találkoztam volna a Botival, akinek sokkal jobb érzéke van ezekhez a dolgokhoz, akkor még azzal próbálkoztam. Mobil alkalmazást is lehet programozói tudás nélkül csinálni. Nagyon sokáig el lehet jutni, és egyébként az egy vicces dolog, hogy ugye mondtam, hogy azt hittem, hogy milyen egyedi ötletet sikerült megszülni, de néhány hónap különbséggel előttünk, utánunk körülbelül 5 hasonló vállalkozás indult el Magyarországon. És nagyon érdekes az, hogy most én ülök itt veletek, beszélgetek a HVG podcastban, de talán ennek pont az egyik kulcsa, hogy az odzok, azok ellenünk álltak, mert mi voltunk azok, akik, hogyha mindegyik versenytársunkat abban az időben végignéztük volna, mi voltunk a legfiatalabbak, legtapasztalatlanabbak, legkevesebb pénzünk nekünk volt, és igazából, hogyha így nem tudom, objektíven ránéztünk volna, akkor nem nekünk kéne itt ülnünk. És azt gondolom, hogy ez az oka, hogy mi jutottunk el idáig, hogy 4 országban tudunk egy dinamikusan növekvő céget építeni, hogy megtanultunk problémákat nem úgy megoldani, hogy pénzt dobunk rá, hanem kicsit ez a do more with less mentalitással utána menni, hogy hogyan lehet ezt okosabban, jobban, alázattal, szorgalommal megoldani, és azóta is ezt a mentalitást próbáljuk továbbvinni.
Még a felvétel előtt említetted, meg ha jól számolom, akkor is az jön ki, hogy nagyjából a COVID idején indultatok. Ugye ez a legtöbb vállalkozásra azért elég negatívan hatott. Attól nem tartottatok, hogy talán nem ez a legmegfelelőbb időpont, vagy hogy rizikós pont ekkor belevágni ebbe?
Szerintem ez is négy évvel később már tudok ezen nevetni, de hogy ez is talán egy ilyen torna gyakorlat volt, hogy pénz nélkül vállalkozást indítani, vagy éppen egy COVID idején vállalkozást indítani, hogy hamar megtanultuk, hogyha minden ellenünk játszik, akkor hogyan tudunk. Mi ezt akkor úgy hívtuk, hogy csótány üzemmódban túlélni. Ez a cockroach method. És tehát úgy nézett ki ez a dolog, hogy találkoztunk 2020, nem tudom, május végén a srácokkal, pár hét múlva, talán július 1-e környékén volt, most nem tudom a pontos időpontot, amikor az első adag ételt megmentettük, addig kísérleteztünk, és jártuk közösen a különböző éttermeket, boltokat, hogy egyáltalán mit szólnak az ötlethez, majd utána az első...
Ez hogy nézett ki, hogy bekopogtatok, hogy nincs kedvetek olcsóban adni a kaját?
Pontosan. És akkor volt, aki nevetett rajtunk és elküldött, valaki azt mondta, hogy hát én nem fogom leértékelni az árumat, inkább kidobom, és akkor volt, aki... Sajnos ilyen is volt. És egyébként azt látom, hogy 4 éve elteltével, hogy az ételmentés kezd egy kicsit mainstream lenni, és most már kopogtatnak azok a partnerek is, hogy tehát valami lassan-lassan elkezdett átfordulni az egész iparágban, azt gondolom, egy pozitív irányba.
De várjál, hogy jól, tehát most olyan partnerek is kopogtatnak, akik akkor úgymond kinevettek titeket?
Természetesen. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem nagyon sokan félnek az újdonságoktól, és ennek kell idő, meg természetes módon ki kell alakulni egy bizalomnak az irányunkba, és most, hogy az összes Penny üzletben, az összes Spar, Interspar üzletben, és az összes Osamban ott vagyunk, nagy márkák, nemzetközi márkák megbíznak bennünk, és dolgoznak velünk együtt. Szerintem ez validálja azt, hogy akár a kisebb rendek is ugyanúgy könnyebben megbíznak bennünk. Viszont visszakanyarodva a kérdésedre, hogy a COVID milyen hatással volt az indulásnál nálunk, miután elindultunk, és már éppen sikerült kiengedni az első verzióját a rendszernek, és sikerült az első partnerekkel aláírni, jöttek a kiárási tilalmak, és nálunk ugye személyes átvétel van csak. Sokat gondolkoztunk, hogy akkor csináljunk kiszállítást, de végül maradtunk az eredeti koncepciónál, viszont minden héten, amikor nem tudom, csatlakozott 10 partner, utána a következő héten halljuk, hogy annak a fele be kellett, hogy zárjon, csődbe menjen. És rengeteg emberi tragédiát tapasztaltunk, meg igazából mi pont az éttermeket nagyon keményen sújtotta ez az időszak, úgyhogy ez igazából megrázó volt, amikor hetente zártak be a partnereink, és mi is azt gondoltuk, néztünk egymásra, hogy srácok, ez egy jó ötlet volt, örülök, hogy megismertelek titeket, de hogy ez így nagyon nehéz lesz. És aztán, amikor egyrészt a kitartás, amit megtanított ez az időszak, a másik az, hogy igen, meg tudjuk őrizni az optimizmusunkat, és aztán rájöttünk, hogy ez igazából tök nagy segítséget is tud adni, amit mi csinálunk az éttermi partnereinknek, hiszen még kiszámíthatatlanabb volt a kereslet, és ráadásul a kijárási tilalom idején is néha, hogyha az ember céllal sétált, és egy muncs, sok felhasználónk arról posztolt a különböző csoportjainkban, hogy nekik ez a napi feltöltődés, hogy ki tudnak menni, sétálnak egyet a muncsért, egy újabb étterembe, lehet, hogy éppen egy nagyon távoli étterembe sétálnak, viszont ez egy ilyen mentális egészséggel összekapcsolódó projekté vált. Úgyhogy végül túléltünk, és remélem, hogy ez megtanít arra minket, hogy még nagyobb kihívásokon túl tudjon élni a cég.
És akkor menjünk el a jelenbe. Most hol tartotok? Hány felhasználótok van ebből? Mennyi a rendszeres? Hány partnerrel vagytok együtt? Egy kicsit tudnál erről is beszélni?
Igen. 2020 óta több mint 4000 partner csatlakozott hozzánk. Most 4 országban vagyunk jelen. Magyarországon kívül Szlovákiában, Csehországban és Romániában. És nem olyan régen sikerült elérnünk a több mint 3 millió adag megmentett ételt, ami egy nagy mérföldkő az életünkben. Több mint 3 millió ember letöltötte az alkalmazást ebben a 4 országban, és folyamatosan növekszik ez a szám, illetve abban bízunk, hogy újabb országokban el tudjuk indítani a következő évek során, hiszen rengeteg étel vár még megmentésre.
És akkor még egy fontos dologról meg ugye nem esett szó, hogy nektek ebben hol az üzlet?
Mi egy olyan kétoldalú piactér vagyunk, mint amiben egyébként sok iparágban már ez egy ismert üzleti modell, ami egy jutalék alapon működik, tehát minden adag megmentett ételből nekünk bevételünk keletkezik. És itt az egy nagyon fontos része a mi üzleti modellünknek, hogy mi gyakorlatilag a feleslegből csinálunk bevételt, tehát sokszor az éttermek, akiknek egyébként az is pénzbe kerülne, hogy veszélyes hulladékként elszállítsák az élelmiszer maradékot, ezt tudják megelőzni azzal, hogy még időben egy tudatos gondolkozással, a muncs felhasználásával csökkentik a veszteségüket.
És különben melyek a legnépszerűbbek? Tehát, hogy a éttermi csomagokat szeretik inkább, vagy a bolti csomagokat? Tudsz-e valamit erről mondani?
Körülbelül a partnereinknek, meg a megmentett ételeknek a fele az készétel, a másik fele pedig alapanyagok. Ez körülbelül így oszlik meg a partner rendszerünkben is, hogy vannak az élelmiszerboltok, körülbelül ez az egyik fele, a másik fele az éttermek, pékségek, meg azok a kávézók, ahol mondjuk szendvicseket lehet kapni. Úgyhogy igazából többfajta élethelyzetre kínál ez megoldást, de bevezettünk egy új üzletágat is igazából, ami most már a Munch alkalmazáson belül is megtalálható, ez a Munch Market, ami pedig arról szól, hogy nem csak a fizikai üzletekben lehet ételt menteni most már, hanem azok a gyártó cégek, meg kereskedő cégek, forgalmazó cégek, akik nem rendelkeznek saját üzlethelyiséggel, viszont rengeteg étel mozog rajtuk keresztül, és ezért rengeteg felesleg is keletkezik. Nekik segítünk abban, hogy átvesszük azokat a készleteket, amik benragadtak. Bármilyen logisztikai nehézség miatt, vagy mondjuk szezonális megmaradnak a Mikulás csomagok, vagy a húsvéti csomagok, vagy az EB-re készített chipsek, és mi ezeket ugyanúgy féláron, vagy hát egy jelentős kedvezménnyel tudjuk értékesíteni az eredeti árhoz képest, és itt már van házhoz szállításunk is, hiszen nincsenek üzletek a boltokban, úgyhogy országosan már ez is elérhető.
Ez népszerű különben?
Ezzel folyamatosan kísérletezünk, nagyon nagy igényt látunk rá, viszont nekünk még folyamatosan fejlesztenünk kell a szolgáltatást, hogy könnyen elérhető legyen, és egyre jobb csomagok kerüljenek be. Úgyhogy ez picit egy startup a startupban, de azt látjuk, hogy egyre nagyobb a kereslet rá, és nagy potenciált látunk benne.
Na, múltkor, amikor megnéztem, hogy milyen muncs van a közelemben, akkor indokolatlanul sok virágbolt jött fel. Uh-huh. Az hogy került bele az élelmiszer képbe, hogy szobanövényt is lehet menteni?
Igen, ez függ egy kicsit a napszaktól, meg hogy éppen hol nézi meg az alkalmazást az ember. Sokáig azt gondoltuk, hogy mi maradunk csak az étel kategóriában, viszont a virágboltok elkezdtek megkeresni minket, hiszen azt mondták, hogy náluk ez ugyanolyan probléma, mint egy pékségnél, és miért diszkrimináljuk őket azzal, hogy nem engedjük, hogy virágot mentsünk, hiszen ott is azért van egy nagyon limitált ideje a virágoknak, úgyhogy azt mondtuk, hogy igazából szabra sem egy nagy üzleti fókusz, viszont szívesen látjuk, meg a felhasználók is szívesen látják a platformon a világboltokat. Úgyhogy ez így bekúszott, viszont azt látjuk, hogy azért sok kategória van még, amiben egyébként releváns lehet egy hasonló megoldás. Nekünk a fő fókuszunk továbbra is az ételmentés, viszont nem mondunk nemet arra, hogy egyébként más módokon is tudunk hasznos dolgokat csinálni.
Van bakancslistátok, hogy kiket szeretnétek bevonzani a rendszerbe?
Ez egy ilyen hatalmas kísértés vállalkozóként, hogy rengeteg ötlet van, és ezek közül, hogyha mindent meg akar csinálni az ember, akkor igazából semmi nem lesz. És mi évente el szoktunk vonulni a srácokkal, és a legnehezebb beszélgetés az az, hogy összegyűjtjük, hogy na, mit akarunk jövőre megcsinálni. 100 elemű listát szoktunk összerakni, hogy mindent lehetne menteni. Uh-huh. Ebből nőtt ki igazából a Munch Market is, hogy miért nem engedjük az élelmiszergyártó cégeknek, hogy ugyanúgy keresnek meg minket, hogy felkerüljenek a platformra, és úgy döntöttük, hogy őket beengedjük, hiszen erre nagyon nagy igény mutatkozik minden oldalról, de hogy a legnehezebb azt szoktuk csinálni, hogy leírjuk az összes ötletet, majd azt mondjuk, hogy 3 dolgnál többet igazán jól nem lehet megcsinálni a következő sprintben, és ezért ki kell húznunk gíméletlenül az összeset alulról. És ilyenkor vannak a véremenő viták, és ebben az a játékszabály, hogy nekünk igazából 3 alapértékünk van, ami el kell, hogy döntse ezeket a vitákat. Ez a 3-as fenntarthatóság, ahogy mi hívjuk, ez a legyen értelme, legyen fenntartható a környezetünk szempontjából, tehát legyen valami valódi impactje ilyen szempontból, legyen a felhasználóknak, a társadalomnak hasznos, fenntartható, tehát ne rosszat, hanem jót csináljunk az emberekkel, és a 3. pillér pedig az üzleti fenntarthatóság, mert mi nem egy for profit alapítványt indítottunk, ami egyébként egy nagy vita volt szintén a kezdetekkor, de azt mondtuk, hogy mi olyan dolgokat fogunk csinálni, ami üzleti szempontból is értelmezhető, van benne növekedési perspektíva. És hogyha valamilyen ötlet mind a 3 feltételnek megfelel, plusz még, hogyha az ételmentés kategóriájába minden jobban beleesik, akkor mondjuk azt, hogy oké, akkor ezt belevesszük az üzleti terveinkbe.
És a következő évre túl nagy spoiler nélkül mik a célkitűzések? Milyen irányba mentek el?
2023-as év egy hatalmas növekedés volt számunkra. Több mint 6-szorosára nőtt körülbelül a cég, és akkor nyilván 2024-es év az gyakorlatilag arról szólt, hogy ezt a hirtelen növekedést megtanuljuk professzionálisan kiszolgálni, és a belső folyamatainkat is tudjuk stabilizálni. Közben persze elindítottuk a román operációt is, ami egy hatalmas piac, óriási perspektívával. Ja, hát meg még a Munch Marketet is, úgyhogy egy nagyon izgalmas évünk volt, de továbbra is azt látjuk, hogy most a meglévő piacainkon szeretnénk minél erősebbek lenni, piacvezető pozícióban egy erős növekedést elérni, és közben potenciálisan ezeket az újabb üzleti lábakat bevezetni a különböző piacainkon is. Úgyhogy most nagy újdonságot nem fogok elárulni a 25-ös terveinkkel kapcsolatban, de nagyjából ebbe a kategóriába esik.
Már többször felmerült, hogy külföldön is működik már a Munch. Mi motivált titeket arra, hogy külföldön is bevezessétek az alkalmazást, vagy hogy ennek az volt az oka, hogy azt éreztétek, hogy kinőttétek az itthoni piacot, meg gondolom azért ez nagy vállalás egy ilyenbe belevágni.
Vagy a befektetők kérték.
Igazából minden ebbe az irányba mutatott. Tehát ez így a Munch megalapítása után, ezt mondjuk körülbelül 2 héttel később jött ki, hogy mi egy nemzetközi céget szeretnénk építeni. Amikor először eszembe jutott ez a név, hogy Munch, akkor úgy értem, hogy Munch Csével, és akkor az első diskurzus, amikor rájöttünk, hogy srácok, mi egy nemzetközi céget szeretnénk építeni, és akkor na, akkor legyen egy kicsit nemzetközi hangzása a dolognak. Munch, ennek még a jelentése is tök jó, mert azt jelenti, hogy majszolni, enni, szuper lesz, és akkor elkezdtünk már a belső dokumentumokat a kezdetektől kezdve angolul készíteni, arra készítettük fel magunkat, hogy egy nemzetközi operációt tudjunk vezetni. Úgyhogy ez egy ilyen alapvetés volt, amiben a befektetők is ehhez a vízióhoz csatlakoztak, illetve hogy az ember startupot épít, akkor igazából főleg Magyarországról, ami egy relatíve kicsi piac, akkor globálisan kell gondolkodni alapból. Ami mondjuk egy lengyel, nem tudom, startup alapítóhoz képest egy versenyelőny is lehet, a nehézségből lehet igazából versenyelőnyt csinálni, mert hogyha ez ember egy nagy ambícióval rendelkezik, akkor már ez az, hogy a 0. naptól nemzetközileg kell gondolkoznia, vagy nemzetközi piacokban kell gondolkoznia, az szinte egy alapvetés. És nekünk az, hogy mi, mint egy társadalmi vállalkozás, akkor tudjuk maximalizálni a cég növekedését, illetve a pozitív impactjét is, hogyha minél több piacon vagyunk jelen, ez egyértelműen mutat abba az irányba, hogy nekünk nemzetközi terjeszkedésben kell gondolkoznunk. Úgyhogy egyszerre igyekszünk újabb piacokat indítani, valamint az adott piacokon minél mélyebben integráltabb részeként az élelmiszer gazdálkodásnak minél több ételt megmenteni, és akkor ennek igazából a core bizniszünkön kívül, ami a Muncsa alkalmazáson belül ez az ételmentés, ugye ott is több kategóriában, ezt egészíti ki a Muncs Market, ami az ellátási láncnak másik pontján a gyártócégekkel foglalkozik, illetve amiről most kevesebb szó esett, ez a Muncs Charity, ami az élelmiszerbankkal közös kezdeményezésünk volt, és arra volt hivatott, hogy azok, amiket nem tudunk kedvezményes áron értékesíteni a platformon keresztül, azok akár a gyártó cégeknél, akár a kereskedő cégeknél, az rászorulókhoz jusson el. Most már ennek az üzemeltetését átvette az élelmiszerbank, de például a Tesco-val ez a rendszer működik a mai napig, ami rengeteg nélkülözőnek segít, hogy jó minőségű ételekhez tudjanak jutni.
A külfölddel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy volt-e úgymond meglepetés, vagy minden simán ment, amikor egy ilyen külföldi piacra léptetek, illetve hogy a fogyasztói szokások eltérnek-e a magyartól, vagy ugyanazokat keresik?
Nagyon kettős, vagy így kavarognak a gondolataim ezzel kapcsolatban a fejemben. Azt tapasztaltuk, amikor elkezdtünk, ugye Csehország volt az első nemzetközi piac, ahova beléptünk, amikor kimentünk és elkezdtük felfedezni a cseh piacot, akkor az első benyomás az volt, hogy hát itt ugyanúgy néznek ki az emberek, ugyanolyan kajákat esznek, csak mind a ketten büszkék vagyunk rá, hogy mit tudom én, a kürtős kalácsra azt hiszük, hogy ez egy nagy nemzeti büszkeségünk, de a csehek is ugyanezt gondolják.
És náluk jobb a sör.
Nem tudom, én most nem akarok belemenni.
Veszélyes téma.
Veszélyes terepen vagyunk, viszont az első benyomás az volt, hogy hát itt ugyanúgy gondolkozunk, ugyanazt csináljuk, ugyanúgy, nem tudom, vakarjuk a fülünket, és ugyanazt tesszük, úgyhogy ez igazából sima lesz, csak egy másik nyelvről van itt szó. Aztán amikor mi ebben elmélyedtünk a piacban, akkor kiderülnek ezek az árnyalatni különbségek, ilyen történelmileg, például nekem meglepetés volt az, amikor már a szlovák piacon dolgoztunk, hogy azt gondolnánk, hogy hát mivel Csehszlovákia volt egy országként, ez a kettő nép, ez nagyon azonos, alig van különbség a két nyelv között is, és aztán ahogyan egyre több időt töltöttem a két ország, kiderült, hogy sokkal több közös van mondjuk egy szlovákban meg egy magyarban, mint egy csehben meg egy szlovákban, történelmi okokból, mondjuk a németekhez közelebb voltak a csehek, vagy nem akarok ilyen történelmi okoskodásokba belemenni, de hogy ezek az árnyalatok aztán később megjelennek a vásárlói viselkedésben, megjelennek abban, hogy a fenntarthatóságról hogyan gondolkoznak, az online élelmiszerrendelési szokásokig levezethetőek, az, hogy akár más márkák az élelmiszerpazarlásról mennyit és hogyan, milyen csatornákon kommunikáltak, úgyhogy egyre mélyebbre mentünk, egyre nagyobb kihívásokkal találkoztunk, és aztán úgy döntöttünk, hogy a nemzetközi terjeszkedést úgy lépjük meg, hogy felvettük egy kapcsolatot a helyi Muncsal, Nesnezenónak hívták, akik már 3 éve dolgoztak egy ételmentő platformon, viszont igazából elakadtak a növekedésben, és nem igazán sikerült azt a teljes komplexitásában növekedési pályára állítani a céget, hiszen itt nem csak informatikai cégnek kell lenni, hanem a sales, marketing, operáció, pénzügy, és az összes többi customer support, egy elég komplex dolog, amilyen egyszerűnek tűnik ahhoz képest kívülről, és végül a Nesnezenó, a cseh versenytársunk csatlakozott a Muncs családhoz, és velük együtt üzemeltetjük a mai napig Nesnezenó néven, de teljes Muncs operációval a cseh piacot. És már velük együtt léptünk be a szlovák piacra, illetve teljesen önállóan utána a román piacon is már a két ország tapasztalataival felvértezve indultunk el, de például Bukaresttől Prágáig nagyon érzékelem ezeket a kulturális különbségeket. A román kollégáknál azt érzem, hogy sokkal érzelmesebbek, egy kicsit, mintha latinosabb lenne az üzleti kultúra, a csehek higgadtabbak, kicsit talán néha azt érzem, hogy mintha rugalmatlanabbak lennének. Németesebbek néha. Úgyhogy nekünk ez nagyon izgalmas, hogy már így a régión belül, akik igazán nagyon közel vagyunk egymáshoz, mekkora, néha arra csodálkozunk rá, hogy mennyi közös van bennünk, néha arra, hogy úristen, itt mekkora különbségek vannak, úgyhogy ez egy nagy interkulturális lecke, ez az egész nemzetközi terjeszkedés.
Már félszóval említetted a jótékonysági szempontot, ugye a Moon Charity-t. Ez, ha jól tudom, már a legelejétől kezdve cél volt, hogy rászorulóknak is jusson étel. Tudsz erről még egy kicsit mesélni, hogy ez hogy indult, ki keresett meg kit, mekkora része egyáltalán, vagy hány adag ételt kell elképzelni?
2020-ban, amikor elindultunk, akkor igazából pár hónapra rájöttünk, hogy igazából ez egy ilyen élelmiszerpazarlási piramis, ez egy nagy rendszer, ahol rengeteg szereplő együtt dolgozik azért, hogy egy hatékonyabb élelmiszergazdálkodás jöjjön létre. És mi ebben egy szereplők lettünk, viszont mi nem tudjuk önmagában megoldani ezt a problémát, és ezért egyből felvettük a kapcsolatot, akkor a Máltai Szeretett Szolgálattal néhány hónap után közösen vittünk egyik partnerünktől, ahol rengeteg felesleg maradt, egy hajléktalan szállóra ételeket, hiszen nem tudtuk volna értékesíteni azt a rengeteg mennyiséget, amit akkor értesítettek minket, hogy megmaradt náluk. És akkor kialakult így organikusan ez a kapcsolat, és utána kapcsolatba kerültünk az Élelmiszerbankkal, akik ebben egy elképesztően hiteles szakmai szervezet, nagyon régóta szoros kapcsolatot ápolnak minden szereplővel, és professzionálisan megtalálják azokat a szervezeteket, akik lokálisan ismerik azokat, akinek szüksége van a különböző ételadományokra, és ennek az eljuttatásában segítenek. Az Élelmiszerbank azóta igazából már tulajdonosként dolgozik velünk együtt, beszálltak ők is a Muncsba, pont azért, hogy egy ilyen nagyon szoros együttműködés tudjon kialakulni. Ugyanakkor, ahogy mondtam, mi egy üzleti vállalkozásként indultunk el, ezért nekünk ez nem az elsődleges fókuszunk, viszont ezt a szoros partnerséget továbbra is fenntartjuk velük, és szeretnénk segíteni abban, hogyha valamit mi nem tudunk eladni, akkor az biztosan jó helyre kerüljön.
És ugye most jön a karácsony, ez nálatok hogyan néz ki, gondolom itt extrán felpörög minden ebben az időszakban?
Meglepő módon nálunk nem a karácsonyi szezon a legerősebb, sőt talán a legkevésbé, hiszen akkor mindenki, nem tudom, ide-oda rohan, és ajándék vásárlás körül forog minden. Mi inkább arra készülünk, hogyha már mindenki telette magát a nagymama a süteményeivel januárban, akkor egyébként a háztartásokban is ez a rengeteg főzés, családi ünneplések után megmaradt feleslegre próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy az ünnepek alatt is tudatosan bánjunk ezekkel az ételekkel. Úgyhogy nekünk ilyen szempontból ez nem üzletileg nem a legfontosabb időszak.
És te például otthon hogy figyelsz arra, hogy ne maradjon meg túl sok karácsonykor se?
Hát nekem a hétköznapokban igazából sokat muncsolok, és azért ez egy olyan életforma, ez a startup alapítósdi, hogy este, amikor jövök haza az irodából, felkapok egy muncsot, akkor ez nekem hatalmas időnyereség. Nyilvánvalóan, amikor főzök, akkor igyekszem annyit vásárolni hozzá, amit el is tudok fogyasztani. Nekem ez egy kicsit egyébként ilyen rekreációs tevékenység, és karácsonykor hát meg megeszek mindent, amit a nagymama a tányéromra rak.
Ennyi. Jó, ugye,
ez a trükk.
Maradva egy kicsit a személyesebb vizeknél, te hogyan élted meg ezt, hogy úgymond ekkora siker lett? Ugye alapból mondtad, hogy ez a harmadik céged, és ide kapcsolódóan mindig is vállalkozó akartál lenni különben, vagy?
Sosem akartam vállalkozó lenni.
Na, akkor.
Hanem ez így valahogyan így alakult, bele sodort az élet.
A családban vállalkozók a szülők például? Tehát, hogy volt ilyen példa előtted?
Nekem a szüleim egy orvos és pedagógus házaspár, abszolút nem voltak vállalkozói minták a környezetemben, úgyhogy nekem igazából talán onnan fakad, hogy amit láttam viszont a környezetemben, az egyrészt a társadalmi szerepvállalás, vagy a felelősségvállalás, másrészt az, hogy ez a folyamatos nyughatatlanság, hogyha vannak rosszul működő dolgok, akkor azt próbáljuk megoldani. Inkább ezek azok, amik így a génjeimben vannak, és például édesapám is amellett, hogy segítő szakmában dolgozik orvosként, folyamatosan azon dolgozott, hogy hogyan lehetne a közösségnek valami értéket teremteni, és talán ez volt az, ami miatt az első vállalkozásomat elindítottam, az igazából egy gimis buli szervező cég volt, amit még nem is voltam 18, akkor a 17. születésnapomra hívtam meg rengeteg barátomat, és utána elkezdték mondani nekem, hogy hát Berci, ez annyira szuper volt, hogy kéne még ilyet csinálni. És akkor oké, viszont akkor hol fér el 150 ember, akkor oda mentem egy szórakozó helyhez, rendben, akkor viszont kéne egy szerződést írni, akkor ahhoz kéne egy egyéni vállalkozást csinálni, akkor itt már felelősséget kell vállalni, fizetni kell a bérleti díjat, akkor ahhoz bevételt kell szerezni valahogyan, akkor belépőt kell szedni, és akkor szép lassan így összeálltak a darabok. Ebben nekem az volt igazából a küldetésem, ebben a legelső gimnazista vállalkozásban, hogy én egy fiú gimnáziumba jártam, és azt érzékeltem, hogy a környezetemben nem feltétlenül vannak meg a kulturált szórakozásnak a keretei, hanem mindenki ez az első, amikor első találkozása mondjuk az alkohollal, vagy éppen a másik nemmel, az egy ilyen elég, hát tudjátok, mire gondolok, úgyhogy nem akarok belemenni. Úgyhogy én ennek próbáltam egy ilyen kulturáltabb alternatívát kínálni azzal, hogy meghívtam valaki érdekes embert, aki tartott egy előadást, színészt, vagy éppen közéleti gondolkodót, aki olyan dolgokról beszélgetett velünk, ami érdekelhetett minket. Utána valamiért az volt a berögződésem, hogy például a buli kultúra alternatívája lehetne a társastáncok, ami egy ilyen sokkal, nem tudom, valahogyan egészségesebb kapcsolódás két ember között, mint sem, hogy hátulról valaki oda megy egy diszkóban egy lányhoz, vagy szemtől szembe, hogyha van valami. Ez volt így igazából az én célom, hogy egy ilyen kulturáltabb alternatívát teremtsek a baráti körömnek, és a bátyámmal együtt szerveztük ezeket a bulikat, és volt aztán végül olyan bulink is, egyébként innen nem messze, ahol körülbelül 1000 ember megfordult, akkor utána szerveztem egy fesztivált, akkor ott először kapcsolatba kerültem egyébként az ételpazarlással is, ami egyébként ott a különböző, amikor nem tudom, több ezer embernek kellett ételt biztosítani, akkor rengeteg felesleg keletkezik. Ez már egy Zero Waste cserkész fesztivál volt egyébként, és utána egyetem alatt pedig szintén maradva az étel témánál elkezdtünk egy árösszehasonlító oldalt építeni, ahol abban próbáltunk segíteni a felhasználóknak, hogy melyik boltban tudnak a legolcsóbban bevásárolni. Majd innen kiléptem, és így jött a Munch. Szóval mindig a probléma foglalkoztatott, volt bennem egy nyughatatlanság, hogy megoldjak valamit, és ebből aztán vállalkozás nőtt ki.
És itt a Munchnál, ugye szokták mondani, hogyha a saját céged van, az 0-24-7-7 napján ez nálad is megvan, illetve ehhez kapcsolódóan, hogy mely részét élvezed a legjobban, és mondjuk melyeket kevésbé.
Én abban nem hiszek, hogyha az ember, nem tudom, minden nap 14 órát dolgozik, akkor az a jót tesz a cégének, mert azt írja el vele, hogy egy nagyon kialvatlan és egy nagyon morcos főnök lesz a kollégáknak, és ez talán senkinek a motivációját nem igazán segíti meg, hogyha az ember minél jobban görcsösen akar valamit, akkor sokszor pont az kicsúszik a kezei közül. Úgyhogy nekem fura ezt kimondani, de 10 év vállalkozói tapasztalat után én azt érzem, hogy ez egy olyan sprint, ami igazából egy maraton, és hogy folyamatosan növekedési kényszerben dolgozik az ember, viszont meg kell valahogyan találni azokat az erőforrásokat, amikből tudunk táplálkozni, feltöltődni, és ez nem csak a saját érdekünk, hanem a cégünknek is az érdeke, hogy egy olyan munkakörnyezetet tudjunk adni magunknak és egymásnak, amiben tartósan tud az ember dolgozni. És persze ez nem azt jelenti, hogyha gáz van, akkor nem kell megnyomni a hétvégéket is, viszont nem lehet minden hétvégét, mert akkor talán borul a bili.
És téged mit ölt fel?
Engem? Nekem ez egy hosszú keresés volt, mert egy idő múlva mindent lemetszegettem az életemből, és mindent csak akkor csináltam, hogyha értelmes volt, hasznos volt, és aztán a végén ott találtam magamat, hogy dolgoztam, és ennyi volt az életem. És egyébként most nekem a szaunázás a nagy felfedezés. Úgyhogy, meg persze
az
nyilván
az, hogy... Azt én is imádom.
Igen, úgyhogy ez, van persze, hogy az ember kombinálja, hogy mondjuk az üzleti megbeszélések is néha történnek az társaimmal a szaunában. Volt már ilyen, de egyébként meg nyilván az, hogyha az ember a családdal vagy a szeretével tud néhány órát eltölteni, vagy a természetben tudok lenni, akkor az is nagyon jól fel tud tölteni.
Hol látod egyébként magadat és a Munchot olyan 5-10 év múlva?
Vannak nagy álmaim, meg vízióim ezzel kapcsolatban, viszont azt tanultam meg, hogy ezekhez túlságosan nem szabad ragaszkodni, mert annyira gyorsan változik ez a környezet, hogy a legnagyobb érték ez a rugalmasság, meg az alkalmazkodó képesség, és hogyha az ember nagyon egy dologhoz ragaszkodik, akkor csökkenti az esélyét, hogy igazából nem tudom, boldog legyen, mert kicsi az esély, hogy pont ez fog történni. Úgyhogy én igazából az utat próbálom élvezni, az, hogy minden nap értékes, meg értelmes dolgot csinálok, aminek a része az, hogy egy jó céget építünk, de hogy ennek mi a végkifutása, azt most egyelőre nem tudom és nem is akarom megmondani. Lehet az is, hogy 100 országban fogunk ételt menteni, de akkor sem leszek csalódott, hogyha csak a fele ennyi, viszont mondjuk több kategóriában jelenünk meg. Úgyhogy a víziónk az az, hogy egy üzletileg, társadalmilag, környezetileg fenntartható céget tudjunk építeni, mi minden több ételt ment meg, de hogy ennek pontosan mi lesz a módja, ezt most nem akarom előre elmondani.
Rendben. Akkor zárásként feltennénk azt a kérdést, amit minden vállalkozónak fel szoktunk tenni, hogyha egy tanácsod lenne egy olyan embernek, aki vállalkozni szeretne, az mi lenne?
Ezt kicsit magamnak is mondom, mert én is tanulom, viszont szerintem az nagyon fontos, hogy ne várjon az ember arra, hogy ha most ezt megcsinálom, és ezt a nagyon kemény időszakot még végignyomom, akkor majd nagyon jó lesz valami. Mert szerintem a vállalkozó olyan, hogyha valamit elér, akkor már rögtön a következő dolgon gondolkozik, és valahogyan erőszakosan ki kell alakítanom azt a módot, hogy tudjam élvezni a folyamatot, és megtalálni a hétköznapokban a sikereket, amiknek szabad örülni, mert sosem lesz olyan, hogy most kész vagyok, hanem mindig végtelen a feladat, úgyhogy talán ez az, amit másoknak is tanácsolnék, hogy keresse az apró sikereket, és tanulja meg ünnepelni.
Legyen így, tanuljatok meg ünnepelni, keresétek az apró sikereket. Wettstein Albert a Munchtól nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk, és nektek is, hogy meghallgattatok. Sziasztok!
Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!
Vásd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.
Biztos, hogy átlátod a számokat? Érted az üzleti folyamatokat? Ahhoz, hogy lásd a gazdasági nagyképet, mögé kell nézned a dolgoknak. Fizess elő a HVG 360 prémium hírleveleire, hogy mindig képben legyél a piaci helyzettel. Keresd a hvg.hu-n.